Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Dr. Téglás Péter a vendégünk a stúdióban ismét. Szervusz Péter!
Szervusz, jó napot kívánok!
Érdekes és nehéz témákkal foglalkoztunk, közélettel, Erdély történetével az elmúlt hetekben. Most ígérted, hogy egy kicsit könnyebb és igazi nyári pihenésre való munkát fogsz nekünk ajánlani. Film lesz, avagy könyv?
Könyv lesz, maradunk a történelemnél. Azonban műfajában hát mindenféleképpen egy sokkal könnyebb, fogyaszthatóbb, és valóban talán a tengerpartra vagy a Balaton partjára kínálkozó olvasmányt szeretnék ajánlani, amiben van egy fantasztikus bukfenc. És nem fogom elárulni rögtön így az elején, majd ugye a vége felé fogom elárulni. Tehát a könyvnek az a címe, hogy Darabont. Darabont, ugye a Darabont az a gyalogos katonát jelenti körülbelül. Ennyi a cím Darabont, alcím Hírszerző voltam Budapesten. Az író Mihail Kamjanicin. A Mihail Kamjanicin egy szovjet felderítőtiszt, aki a háború idején 1943-tól Budapestre telepítették, és innen adta jelentéseit a szovjet titkosszolgálatnak, és ugye sok titkosszolgálat volt, nagyon lényeges, és a későbbiek során ez majd nagyon lényeges lesz. Ő a katonai felderítésnek volt a tisztje, a GRU-nak volt a tisztje, és hát ők szervezték be, de hogy hogyan szervezték be, tehát ugye ez már önmagában egy rendkívül regényes, nagyon-nagyon regényes folyamat. Kamjanicin ruszin származású, fél ruszin. Tehát az édesapja Kárpátalján egy nagyon jó kiállású, egy művelt, egy ruszin identitással rendelkező és ahhoz a végletekig ragaszkodó férfi, akinek a felesége egy elbűvölő magyar asszony, egy tanítónő, és ebben a családban nő föl a kis Mihail, akit az édesanyja Mihálynak, az édesapja pedig Mihailnak szólít. Na most hát, aki járt Kárpátalján, hát azt tudja, hogy azért az a népeknek egyfajta kohója, bölcsője a mai napig az időközben lezajlott borzalmas történelmi események ellenére, mert hisz ugye határos Galíciával, tehát egy kicsit Galícia, tehát ott a zsidó populációtól kezdve, tényleg a ruszinokon, az ukránokon, a lengyeleken, a magyarokon, de hát egy kicsit a románokon keresztül szinte az összes nemzet megtalálható, úgyhogy nyelvet tanulni oda kell menni, mert ugye csak a gyereket kicsapjuk az utcára, és az egyiktől a jiddist, ugye a másiktól a lengyelt, a harmadiktól meg a mondjuk a németet tanulja meg. És hát a mi főhősünk, Mihail is hasonló módon több nyelven beszél már süvölvény korában, mert hát egyszerűen játék közben elsajátítja ezt a nyelvet. Van magyar identitása is, és magyar műveltsége is, mert az édesanyja ugye magyar, magyar tanítónő, megtanítja magyarul olvasni, magyar könyveket olvas. Viszont amikor éretté válik, és eljön annak az ideje, hogy középiskolába kell menni, akkor orosz középiskolába adják. Na most ugye nagyon szép és nagyon tanulságos és nagyon didaktikus leírás tartalmaz a könyv arra nézve, hogy a ruszinok ugye mégis kicsodák. Tehát a ruszinok nagyon határozottan tiltakoznak az ellen, hogy őket orosznak tekintsék. Még határozottabban tiltakoznak az ellen, hogy ukránnak tekintsék.
No, akkor valóban, kik ők?
Hát ők ruszinok. Tehát ők ruszinok. A nyelv is különbözik, hát természetesen nagyon hasonlít mind a két nyelvre. Viszont a Mihailt egy igazi orosz középiskolába iratják, mert az orosz középiskola híresen magas színvonalú. Kárpátaljáról van szó, 30-as évekről van szó, ugye Csehszlovákiához tartozik Kárpátalja, egy viszonylagos demokráciában és stabilitásban él az országrész, és az orosz középiskolában nem mások tanítanak, mint azok az elmenekült tanárok, akik ugye mindent hátrahagyva Moszkvából, Szentpétervárról a bolsevik forradalom után elmenekültek, és hát az első biztonságosnak tűnő helyen megragadtak, és ez a Kárpátalja volt. Az első világháború után a Csehszlovákiához csatolt Kárpátalja. Hadd tegyem hozzá, hogy Kárpátalja egyébként 1000 éven keresztül a Magyar Királysághoz tartozott, de hát most Csehszlovákiához csatolták, ugye a trianoni békeszerződések következtében. Nagyon-nagyon komoly tanulmányokat folytat, hihetetlen, művelt, nagyon komoly tanárai vannak, kitűnően megtanul oroszul, és méghozzá az orosznak a moszkvai dialektusát sajátítja el, ez egy kicsit kényeskedő, az ákat olyan nyíltan ejtő dialektust, hát úgy, mint hogy a magyarok, ugye a pesti, kicsit mekegő, kényeskedő közlekedő dialektust tanulnák meg. Lévén, hogy a család nem gazdag, de hát azért bizonyos anyagiakkal rendelkezik, a fiút elküldik Lipcsébe fényképezést tanulni. Még a nácik nem olyan nagyon régen kerültek hatalomra, még élhető az élet Németországban, és hát természetesen nagyon magas színvonalon oktatják az akkor még újnak számító fotótechnikát. Az édesapjától egyébként kap egy nagyon márkás fényképezőgépet, és hát időközben viszont ugye az első bécsi döntés eredményeként Kárpátalja 1939-ben Magyarországhoz kerül.
Innen fogjuk folytatni a történetet, amelyik könnyedebb nyári olvasmány, bár nyilván megmaradtunk a történelemnél. Dr. Téglás Péter Darabont című könyv ajánlóját hallják, melynek alcíme Hírszerző voltam Budapesten, és Mihail főhősünk életében vagyunk. Itt fogjuk folytatni, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Darabont, Hírszerző voltam Budapesten című könyvről mesél nekünk dr. Téglás Péter, és itt a szünetben én rögtön rákérdeztem, hogy nekem föltűnt, hogy a szerző ugye Mihail Kamjanicin, és itt a főhős Mihail, tehát hogy most itt a szerző saját magáról mesél?
Igen, saját magáról mesél, egyes szám első személyben szól a történet, úgyhogy ez egy önéletrajzírás, tehát egy önéletkönyv, önéletrajzírásnak megfelelő könyv formájában mutatja magát.
A valósághoz mi köze van? Volt ilyen hírszerző, vagy pedig az már inkább kitalált dolog, és inkább csak a korábbrázolás, ami élvezhető, a valóság közeli volt amiatt, vagy pedig valódi szeméről van szó?
Ezt még mindig nem árulom.
Jaj!
Tehát Magyarország visszakapja Kárpátalját, és egy nagyon ostoba, buta konfliktus keretében a magyar csendőrökkel összevitatkozik a főhősünknek az édesapja, és agyonlövik. Időközben már az édesanyja is meghalt, teljesen árván marad, borzalmas megrázkódtatást okoz számára a szülőknek a halála, már közbe terjednek a kommunisztikus eszmék, és hát ugye a Szovjetunióról, annak ellenére, hogy orosz középiskolába járt, és hát azért azok a tanárok nem bővelkedtek a bolsevizmus dicséretében, ennek ellenére átszökik a Szovjetunióba, mert ő úgy gondolja, hogy Szovjetuniót kell szolgálni ahhoz, hogy igazságot lehessen szolgáltatni az édesapja haláláért. Na, ott természetesen rögtön kémnek tekintik, letartóztatják, gulágra hurcolják, szörnyű körülmények között él, közben kitört a második világháború, és valakinek eszébe jutott, hogy hát van itt mi nekünk a gulágon egy olyan emberünk, aki kitűnően beszél németül, rettentő jól tud magyarul, akcentus nélkül beszél magyarul, kitűnően beszél oroszul, egyébként egyéb emberi képessége is kiválóan alkalmassá teszik arra, hogy hírszerző legyen. Moszkvába viszik, ott magyar kiképzőtisztek kezére adják, akik megtanítják táncolni, művelten beszélni, hogyan kell affektálni ugye a magyar arisztokraták, az úri népek között, ugye hogyan kell. És akkor a végül is aztán átdobják Budapestre, ahol hát rögtön azonnal sikert arat, meglepő módon ugye egy udvari helyiséget tud kibérelni, ahol ő egy fényképész műhelyt nyit, és akkor kiírja, hogy ő udvari fényképész. Hát ő arra gondol, hogy az udvarból kell bejárni a fényképész. De viszont a magyarokat korabeli rangkorságnak megfelelően ugye azt hiszik, hogy hát ugye ez valahonnan az őseitől örökölte ugye ezt a kitüntető címet, hát óriási megrendeléseket kap, hát szinte az összes komoly magyar arisztokrata, illetőleg felső osztálybeli, mint tőle rendeli a különböző családi képeket. Egyébként nagyon befut, nagyon komoly forrásokhoz jut hozzá, rettentő elégedett vele a központ, a moszkvai központ, hisz leadja az egész Magyarország légi fölvételét, elképesztő politikai kapcsolatokat létesít. Hát aztán időközben természetesen ugye az oroszok betörnek ugye Magyarországra is, elfoglalják Budapestet, hát őnek is már menekülnie kell, és az egyik epizód az, amikor a pincébe betörnek az orosz katonák, és meg akarnak erőszakolni egy magyar lányt. Elérkezettnek látja az időt, hogy fölfedje az inkognitóját, közli az erőszakoskodó katonával, hogy ő szovjet őrnagy, már akkor őrnagyi rendfokozat, amit aztán persze nem hisznek el neki, jó alaposan megverik, és itt jön az igazi nagy meglepetés, hogy maga a hivatalosság sem hiszi el, hogy ő valóban szovjet őrnagy volna. Nem akarom túlságosan részletezni a történetet, ez valóban fordult elő, hogy a GRU és az NKVD vetélkedésében, illetve a SMERSZ vetélkedésében még egymást is beáldozták, úgyhogy kémként a Szovjetunióba újra elítélik, újra gulágra kerül, és Sztálin halála után szabadul ki. Ezt követően éli az életét, és ugye a mi könyvismertetőnkben is szerepelt a Kémek hídja című film, illetőleg könyv, amikor Ábel ezredes, a GRU ezredese, ugye hát ugyan csúcs teljesítmény nyújt, hogy hát az amerikaiakat is az orránál fogva vezeti, újra a GRU-ra tereli a figyelmet, divattá válik, őt gyorsan rehabilitálják, visszakapja a rangját, az anyagiakat és a többi, tehát magyarul egy megbecsült polgára lesz a Szovjetuniónak, aztán közben újra ellátogat Magyarországra, mert fölkeresi a régi ismerőseit. Na most aztán jön a meglepetés, ugye, amire most már igen húzunk, ebből semmi nem igaz.
No, innen fogjuk folytatni zene után. Darabont című könyvről beszél nekünk dr. Téglás Péter. Maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Dr. Téglás Péter könyv ajánló rovatában vagyunk, melyben a Darabont című könyvről mesél nekünk. Hírszerző voltam Budapesten, tulajdonképpen egy önéletrajzi műszerűségről, és most már teljesen el vagyok veszve, hogy ez valódi történet, nem valódi. Szovjetkém, szegény a gulágon, fedezik föl, aztán annyira jól csinálja a munkáját, hogy visszakerül a gulágra, de szinte megelevenedik a mostani hollywoodi filmek, ahol a kettős ügynökök táncolnak, gyönyörűen beszélnek nyelveken, és hatalmas társaság élet élnek, és a végén azt mondtad, hogy mindenből semmi nem igaz. Na most aztán, Péter, jól megkavartál bennünket.
Tehát nem igaz, mert Mihail Kamjanicin nevezetű személy nem létezik, nem is létezett. Ilyen cselekménysorozat nem volt. Ezt a könyvet valóban az olvasók tréfás megtévesztésével Kulcsár István nevezetű személy írta, akit hát én azért úgy gondolom, hogy a magyar közvélemény ismer, ha máshonnan nem. Ugye a 70-es, 80-as években, de még a 90-es években is egy nagyon népszerű külpolitikai tudósító volt, egy rendkívül művelt, több nyelvet beszélő, tényleg irodalmi vénával is rendelkező személy, aki egy ilyen áll önéletrajzi könyvet írt meg, és ha a Mihail Kamjanicin nem is létezett, és hogyha ez a cselekménysorozat nem is így bonyolódott, elemeiben minden igaz. Valóban volt GRU, valóban óriási hatalmi harc zajlott a Szovjetunióban a titkosszolgálatok között. Valóban egymás embereit is föláldozták ebben a teljesen észszerűtlen, értelmetlen, egymással vívott harccal, ahelyett, hogy inkább együttműködtek volna, de hát a Sztálin politikájának éppen ez felelt meg, úgy ugye, hogy ez rivalizáltatta a saját embereit is. Tehát tulajdonképpen ez a történet, amikor olvassuk, és én valóban úgy olvastam el először, hogy fogalmam nem volt arra, hogy ezt a Kulcsár István írta. Én ezt elhittem, hogy ezt a Mihail Kamjanicin írta, csak valahogy azért elkezdtem gyanakodni, hogy Mihail Kamjanicin, hát azért mégiscsak egy egyszerű ruszin paraszt gyerek, hogy ez most a mindenkivel találkozott, a Horthy segédtisztjével, a kis Horthyval, Wallenberggel találkozott, a GRU vezetőivel találkozott, a magyar Illés Bélával találkozott, hogy nem túl szép ez az egész történet, és akkor mikor alaposabban utána néztem, és ugye ezt a szöveget kerestem meg a könyvhöz, amely egyébként föltüntető, hogy itt Kulcsár István az igazi szerző, akkor a második olvasás után jöttem rá arra, hogy ez tulajdonképpen egy kitaláció, de egy nagyon-nagyon művelt, nagyon-nagyon szórakoztató áltörténet, amely persze tanít bennünket, mert az egyes részek azok igenis megfelelnek a valóságnak.
Említetted, hogy tanít bennünket. Mi az, amit te leszűrtél ebből, hiszen te is azért nagyon sok fordulatát ismered a történelemnek, végtelenül sok olvasmány, tapasztalat, élményed van. Mi az, amire megtanított téged, vagy ami újdonság volt?
Mire tanított meg? A Kulcsár István van elég művelt, és emelkedett ahhoz, hogy az általa kitalált szerző az eseményeket kívülről mutatja. Bemutatja, hogy 1943-ban például Budapest, amely még egy viszonylagos biztonságban és jólétben él, belemerül az ostoba antiszemitizmusba, és minden fölmerülő problémában a zsidókat okolja. Ez a Budapest, amely megfelelő információkkal rendelkezik természetesen, van egy nagyon művelt rétege, nem veszi észre, hogy rohan a saját katasztrófájába. tökéletesen hagyja magát megvezetni, él az élvezeteinek. Valóban 1943-ban Budapesten még olyan élet zajlott, amelyet Európa bármely pontján megirigyelhettek volna. Működtek az éttermek, a színházak, a mozik, csodálatos eleganciával jártak a nők, férfiak, hát máshogy meg már halomra gyilkolták az embereket, meg bombáztak, meg lőtek, és hát azért úgy a Magyarországnak is el kellett volna gondolkodni, hogy előbb-utóbb mi sorra kerülünk, de hát erre nem került sor. Nagyon szépen bemutatja egyébként a kiugrási kísérletet, amit ő ugye lejelentett Moszkvába, és utána, hogy mi az, amire tanít, visszatérve a kérdésre, utána kívülről mutatja a szovjet életet is. Tehát kívülről mutatja azt a vadállati brutalitást, ahogy értékes, a Szovjetuniót szívből szolgáló embereket a gulágra hurcoltak, teljesen érzéketlenül, semmiféle érvet vagy védekezést el nem fogadtak, egyszerűen a saját embereikkel bántak olyan vadállati módon, ami hát rettenetes bűn. És utána nagyon érdekesen kívülről mutatja a konszolidálódó Sztálin utáni szovjet életet. Amikor ugye őt már rehabilitálják, visszahelyezik a rangjába, újra egy megbecsült szovjet állampolgár, sőt egy magasrangú tiszt életét éli, Szentpétervárra, illetőleg Leningrádba kerül, és hát ugye Szibériából visz magával egy asszonyt. Szibériába egyébként különös módon ugye Gábor Áronnal kerül össze, tehát ugye itt is fölmerült bennem a gyanú, hogy ez tudni Gábor Áron ugye az ágyúöntő unokája. 1940-es években a Magyar Vörös Keresztnek magasrangú tisztségviselője volt. Újságíró is volt, és nem szépeket írt a Szovjetunióról. 1945-ben az oroszok kezére került, és kémkedésért őt is a gulágra küldték, és valóban, tehát az az igaz, hogy ott volt. Tehát azért mondom, hogy elemeiben ez a történet azért megfelel a valóságnak, tehát mindig kiválaszt egy valóságos mozzanatot, és hát ugye mindkét férfi hoz magával orosz nőket, akik természetesen a primitív szibériai környezetből kiszakadva már azoknak a társadalmi követelményeknek, amelyet Magyarországon, illetőleg a Szovjetunió műveltebb részein támasztanak, annak már nem tudnak megfelelni, és mindkét házasságválással végződik.
Tehát akkor egy kicsit a kívülállóság, mint egy józan rálátás az eseményekre, ez talán az egyik legértékesebb dolga. Nagyon köszönjük, és kívánunk mindenkinek nagyon jó vízparti nyaralást, ahol ezt a könyvet olvashatja. Ugyanezt kívánjuk neked is, köszönjük, hogy itt voltál, Péter.
Köszönöm szépen.